Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mindenható Úrunk, Istenünk, megköszönjük neked ezt az adventet, megköszönjük neked ezt a karácsonyt, ami közeledik felénk. És ahogy közeledik az ünnep, mi is szeretnénk közeledni hozzád. Szeretnénk a szívünkben nagyobb helyt adni neked. Szeretnénk a te üzenetedet jobban megértve, jobban megélve, egyre inkább azokká lenni, akiket látni szeretnél magad körül, egyházadban, gyülekezeteidben, itt nálunk is. Szeretnénk a tiéd lenni, mert amikor majd eljössz a te dicsőségedben, akkor fontos, hogy mi is úgy gondoljuk, hogy amit éltünk, azt érted éltük, amit megtettünk, azt tőled vettük és érted tettük. Mindent érted. Így kérünk, Urunk, ma este is szent lelkeddel erősíts, formálj, változtass, bátoríts, vezess a te utaidon. Amen. Jelenések könyvéből olvasom a második fejezetnek az első 7 versét. A Jelenések könyvének második fejezetéből, az első 7 versből így szól hozzánk Istenünk igéje. Az efézusi gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja az, aki jobb kezében tartja a 7 csillagot, aki a 7 aranygyertyatartó között jár. Tudok cselekedeteidről, fáradozásodról és álhatatosságodról, és arról, hogy nem viselheted el a gonoszokat, és próbára tetted azokat, akik apostolnak mondják magukat, pedig nem azok, és hazugnak találtad őket. Tudom, hogy van benned álhatatosság, terhet viseltél az én nevemért, és nem fáradtál meg. De az a panaszom ellened, hogy nincs meg már benned az első szeretet. Emlékezzél tehát vissza, honnan estél ki. Térj meg, és tedd az előbbiekhez hasonló cselekedeteidet, különben elmegyek hozzád, és kimozdítom gyertyatartódat a helyéből, ha meg nem térsz. Az viszont megvan benned, hogy gyűlölöd a nikolaiták cselekedeteit, amelyeket én is gyűlölök. Aki nem van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Aki győz, annak enni adok az élet fájáról, amely az Isten paradicsomában van. Amen. Kedves testvérek, 2012 karácsonya, ami már nagyon sok mindenkit megbolygatott. Már ebben az évben, tulajdonképpen az egész évben arról volt szó, hogy talán ez az utolsó karácsonyunk. Vagy hát nem is lesz karácsonyunk, mert valami közép-amerikai törzs kétségkívül bölcs naptára eddig tart. Hogy miért pont ezt találták ennyire érdekesnek, erre sok válasz van, nekem saját magam válasza is megvan. Én azt találtam, hogy a mai világ információ éhsége és reklám éhsége és szenzáció éhsége mindig kívánja, hogy valamit az ember többet, valami lélekemelőt, valami olyan dolgot, ami egy kicsit felizgatja a fantáziáját és a lelkiségét, halljon és műveljen. De ugyanakkor, mivel foglalkoztat bennünket, és valami részigasság mégiscsak van benne, már mint hogy miért ne lenne, mindenben van, nevezetesen ebben például az az igazság, hogy valamikor tényleg vége lesz a világnak, és valamikor ennek a világnak el kell tűnnie, el kell pusztulnia. És ha már így van, akkor nyúljunk ahhoz a megkérdőjelezhetetlen igazsághoz, amit nekünk Isten az ő igéjében adott. És keresünk, ha már keresünk útmutatásokat, és halljuk az útmutatásokat, a kérve vagy kéretlenül adott tanácsokat ezekben az időkben, amik akár így, akár úgy, mégiscsak a végidő körül forgó emberek gondolatai, hát akkor kérjük meg a tanácsot az Istentől, és nézzük meg azt, amit nem sokan néznek, vagy nehezen veszünk elő gyakran, nem gyakran veszünk elő, ebben az évben elővettük már a Jelenések könyvét. A Jelenések könyvének igéi, ami céllal, és valószínűleg azzal a céllal is íródott, hogy üzenetet hagyjon a lelkünkben, az következő generációk szíveiben, szívében a végidővel kapcsolatban. Mit mond az Isten abban a kontextusban, hogy vége van a világnak? Mert ugye a Jelenések könyve, véletlenül a Biblia vége, mert a Jelenések könyve a világ végéről beszél, amiről olyan sokat lehetett hallani manapság is, amire úgy egyébként már ráhúzták a pénzvilágát is, hiszen ha az elmúlt négy évet végig nézem a hollywoodi filmgyártás területén, akkor biztos tudjuk, hogy talán soha nem készült annyi katasztrófafilm, annyi világvége film, mint az elmúlt 3 évben. Erre jól lehet ezzel bizniszt csinálni. A filmek mondanak ilyet is, olyat is. Ötleteik vannak arról, hogy hogyan lesz vége a világnak. Ugye ezt tudjuk, valaki szerint elég a világ, egy nagy, hatalmas szupernova a napkitörésben, erről már volt szó nemrégiben, mesélték azt, hogy milyen a napkoronának a napkitörése érte el a Földet, és ezért van különböző fajta időjárásváltozás. Ugye? Erről film is készült, hogy így fog elpusztulni a Föld. Aztán volt olyan, amikor azt mondták, hogy megfagy a Föld. Jégkorszak keletkezik, és egy második jégkorszakban fogunk elpusztulni legtöbben. És aztán még özönvízről is volt szó, meg sok minden másról, és azokban a üzenetekben, amit az ember fogalmaz meg magának a saját bölcsességéből, megvannak a tanácsok, hogy mit kell ilyenkor csinálni, hova kell menni, hogyan lehet viselkedni, és hogyan nem szabad viselkedni. De ezek emberi bölcsességek. Emberi gondolatok, még akkor is, hogyha a tudomány áll mögötte, vagy egy tudományos nézetek, tudományos reakciók, vagy előrelátások kapnak hangot benne, mégis nem ezt kell néznünk nekünk. Nekünk az a dolgunk, hogy a Bibliára figyeljünk, és ha már végidőkről van szó, akkor a Jelenések könyvére. Ezért ebben a hétben a Jelenések könyvéből veszünk elő újra ige szakaszokat, nevezetesen a 2. fejezet, illetve a 3. fejezet különböző részeit, amelyek a 7 gyülekezetnek írott levelek. Ugye itt az efézusi, a szmírnai, a pergamoni, a tiritiai, a szárdiszi, a filadelfiai levél, ezek mind üzenetek. Tulajdonképpen gyülekezeteknek szóló üzenetek, és hogyha valaki azt mondja, hogy a Jelenések könyve nehezen értelmezhető, igaza van, amikor a sárkányról, meg a napba öltözött asszonyról beszélünk, akkor tényleg oda kell figyelni, hogy ne mondjunk valami nagyon nagy butaságot, de ez a 7 levél, ez nagyon konkrét. Nagyon egyértelmű, és nagyon precíz üzenetet ad nekünk, ebben a világban Krisztus visszajövetelét váró embereknek, gyülekezetnek, hogy hogyan várjuk a világ végét, vagyis amit, ahogy mi nevezzük, Krisztus visszajövetelét. Tehát hogyan várjuk, hogyan várja az efézusi gyülekezet Krisztus visszajövetelét? Azt mondja az Úr az efézusi gyülekezetnek, hogy te pedig, mert hogy jönnek azok a bizonyos napok, így viselkedjél. Ezt vedd magad elé, ezt tartsd fontosnak, ezt változtasd meg az életedben. Először is konkrét üzenet, Isten tudja a mi cselekedeteinket. Nem kell táblákat hagynunk magunk után, bár nagyon szeretünk, felújítjuk a templom lépcsőjét, és hagyunk táblát magunk után, hogy ezt megcsináltuk. Most a gyülekezeti házat felújítottuk, nem tettünk ki még táblát, de volt szó róla, hogy csinálunk egy táblát. Nem mondom, hogy ez rossz, de alapvetően ez nekünk szól, embereknek. Ember szól az embernek, az utókornak. Mint ahogy a táblát, amikor építették a gyülekezeti házat, ránk hagyták. Most bent van, itt belül. Én úgy olvastam, úgy tudom, hogy bár nem volt konkrétan meghatározva a helye, de ott volt ez valamikor valószínűleg kint, kívül, ahol az a vakablak van. Régiek lehet, hogy jobban tudják. Aztán most ide bekerült, vagy oda tervezték, és most itt van bent, de ebből azért mi tudjuk, hogy mikor építették, kik építették, miért építették. De ezt nekünk kell tudni. Az Istennek erre nincsen szüksége. Nincsen arra szüksége, hogy feljegyzeteljük, felírjuk, hogy mi mit tettünk. Mert ő pontosan tudja. Az az igazság, hogy nem csak azt tudja, amit a múltban tettünk, hanem azt is tudja, amit a jövőben fogunk tenni. Ez egy kicsit félelmetes. Az az igazság, hogy itt az igehely, tudok szó, görögül, az egy imperfektum, vagyis egy befejezetlen ige forma, amiben nincsen múlt, nincsen jelen, leginkább folyamatos jelennek szokták fordítani, ezért fordítjuk mi is így, de benne van a jövő is, vagyis az Isten az egy olyan időtlen folyamatban látja az ember életét. Ezt mi nem fogjuk tudni soha felfogni, hogy ez milyen. Először úgy tűnik, amikor erre gondolunk, hogy ez egy kicsit rémítő. Én a második körben, mikor erre gondolok, akkor már nem megrémülök, hanem megnyugszom. Isten tudja a cselekedeteinket, és itt dicsérettel kezdi, mert azt mondja, hogy tudok fáradozásodról és álhatatosságodról, hogy nem viszeled el a gonoszt, és próbára teszed azokat, akik azt mondják, hogy apostolok, és hazugnak találod őket. Nagyon fontos küldetése a gyülekezetnek. Világos. A végidőkre, tehát akkor most konkrétan nem össze-vissza kertelve, hanem konkrétan vegyük magunkra azt, amit Isten üzen. Először is fáradoznunk kell. Az Isten tudja, hogy már nagyon sokat fáradoztunk eddig, tudja, hogy most is fáradozunk, de a végidőben, amikor Krisztust várjuk, ez a fáradozás nem szűnik meg. Nem tehetjük meg azt, mint az 1800-as években volt, amikor úgy gondolták, hogy visszajön majd Jézus, fehér ruhába öltöztek az emberek, és a domboldalakra meg a hegyekre mentek föl, és volt, hogy napokig várták, hogy mikor fog megjönni Jézus Krisztus. Persze nem történt meg, aztán áttették az időpontot egy másik időpontra. De ez nem az, amit nekünk tennünk kell. Pál apostol is egyértelműen mondja, hogy aki nem dolgozik, ne is egyék, vagyis az embernek a várakozás közben a fáradozásaiból nem szabad megállnia. Tehát ő maga továbbra is tevékenykedik. Azt mondja Jézus, az én atyám tevékenykedik, mindez ideig én is munkálkodom. Munkálkodunk, fáradozunk, és ez pozitív dolog. Ez álhatatosság, ami azt jelenti, hogy ha kudarcot vallunk egy dologban, akkor az nem azt jelenti, hogy itt meg kell akkor állnunk, hanem meg kell próbálnunk egy másik formáját. Meg kell próbálnunk lehet ugyanazt, attól függően, hogy Istennel, ha kapcsolatban vagyunk, azt mi hogy értékeljük. Tehát, hogyha én jó kapcsolatban vagyok az Úrral, és az Úr és én közöttem a kapcsolatban az, amit én tettem, az én lelkiismeretem és a Szentlélek együttes bizonyságtételével helyes, és mégis kudarcot vallottam, akkor meg kell próbáljam újra. Mondok egy példát. Megpróbáltam rendbe hozni a barátságomat valakivel. Tökéletesen jó indulattal, alázattal, bocsánatkéréssel és megbocsátással közeledtem a barátom felé. Nem sikerült. Vajon ez azt jelenti, hogy abba kell hagyjam? Ez nem az álhatatosság. Hiszen ha én az Istennel és magammal tisztáztam, hogy én jót akartam, de nem jutottam eredményre, az álhatatosság azt kéri tőlem, hogy próbáljam meg újra. Újra, és újra, és újra, és újra, és újra, és újra, mert ez az álhatatosság. Ugyanígy van a családi kapcsolatok terén is. És még sok minden másban, de hosszú lenne az összes példát felsorolni. A gonosz nem elviselése az egy nagyon fontos dolog. Magunkban belül nem szabad megtűrnünk a rosszat és a gonoszt. Ha felfedezi az ember saját magában azt, hogy valami gonosz, valami rossz dolog van, akkor azt meg kell próbálni megöldökölni. Ahogy Pál a római levélben mondja, az óember megöldöklése. Nem elviselni azt, hogy én rosszat gondolok, rosszat teszek valamilyen vonatkozásban, hanem nem szabad elviselni. A gonoszokat ugye sokszor beszélünk arról, hogy milyen a gyülekezet missziója. Milyen a gyülekezet közössége. És ez talán lehet, hogy félre menne, hogyha mi azt mondanánk, hogy gyere ide, barátom, nagyon nagy szeretettel várunk téged. És akkor bejön valaki, aki gonosz dolgot tesz. De mi azt mondjuk, hogy nem baj. Fő, hogy itt vagy. Jó az, hogy itt vagy. Gonosz dolgot tettél, egye fene. Gonosz vagy, egye fene. Rossz vagy, nem baj. Fő, hogy itt vagy. Ez nem helyes magatartás. Persze, hogy kell hívni és várni az embereket, de nem kell elviselni a gonoszt. A gonoszt szóvá kell tenni. Azt mondja a Galata beliekhez írott levélben Pál, hogy az ilyet igazítsátok helyre szelíd lélekkel. Nem vaslapáttal vagy ostorral, hanem szelíd lélekkel. Ezt is meg kell tanulni, nem egy könnyű dolog, de nem azt mondja, hogy viseljétek el az ilyet. Soha nem mondják sehol, hogy viseljétek el a gonoszt, mert az olyan jó, hogy ott van. Nem, ne viseljétek el a gonoszt. Igazítsátok helyre, szelíd lélekkel, azért kell az egész Bibliát egy szemüvegen keresztül nézni, mert ilyenkor nem esünk hibába. Sokan azt mondják, hogy a gonosz embert akkor mi most verjük meg és dobjuk ki a gyülekezeti ház elé, vagy a templom lépcsőjén, dobjuk le, úgy négyen fogjuk meg, lóbáljunk egyet rajta, és akkor dobjuk ki az utcára. Hát sajnos nem, a módszer tekintetében nem ilyet, nem így mondja a Biblia. A viszonyulás tekintetében nagyon egyértelmű, nem szabad elviselni a gonoszt, és hogy hogyan nem szabad elviselni, abból meg a többi ige fénye világítja meg a viselkedésünket, vagyis szelíd lélekkel helyre kell igazítani. Aztán mondja Jézus azt is, hogy nyisd meg négy szem közt, nyisd meg ketten vagy hárman, két vagy három tanú jelenlétében, hogyha rosszul viselkedik, gonoszul viselkedik valaki, és hogyha nem megy, akkor a gyülekezet előtt nyisd meg a nagy közösségben, és utána pedig zárd ki. Azt mondja Pál, hogy add át a sátánnak egy időre. Azt sem mondja, hogy végleg, csak testét add át a sátánnak, hogy lelke megmeneküljön. Tehát nem viseled el a gonoszat, és próbára teszed az apostolokat, akik apostolnak mondják magukat, nem azok. Vannak ilyen, voltak abban az időben is, amikor a levél íródott, és hát vannak ma is, akik nagyon sokszor azt mondják, hogy pontosan profétikusan ismerik a Bibliát, és profétikusan tudják, hogy mi fog történni, és ők maguk a második ige, idézőjelben apostolok. Ezek általában szektákat gyűjtenek maguk köré, és néha a másodlagos céljuk, a hátsó szándékuk az nem teljesen az üdvösségre vezetés, hanem lehet, hogy egyfajta előny szerzése, akár egzisztenciális, akár gazdasági előny szerzése. Sok mindenről meg lehet őket ismerni, övék egyedül a igazság, és legtöbbször sok pénzük van, vagy a pénzt is imádják, és ezért nem rettennek meg megtenni nem szép dolgokat is. Az embereket, az apostolokat is próbára kell tenni, minden igét ismerő vagy igét élő embernek megvan a maga próbája, és ennek a próbának a helye a gyülekezet. A gyülekezetben kikristályosodik, kitisztul a szeretet. Ki kell, hogy tisztuljon az ige megélése, hogy hogyan éljük meg azt, amit Jézus nekünk átadott, amit Jézus hozzánk közelhozott, amit nekünk a szívünkre, a lelkünkre helyezett. És ez megpróbálja, és az a küldetésünk hát, hogy tisztán éljük, és tisztán adjuk tovább az Isten igéjét, az apostolokat. Úgy küldjük ki, mert minden gyülekezet kiküldő hely, kiküldő szervezet. Mi magunkat és a közösségben élőket kiküldjük. Menjetek, tegyetek tanítványokká minden népeket, menjetek vissza a családokba, ahonnan jöttetek, és tegyetek bizonyságot arról, hogy milyen az igazi megbocsátás, milyen az igazi szeretet, milyen a nyitottság, az őszinteség. Hogy ott is rend legyen, hogy ott is béke legyen, nem csak itt egy vasárnap vagy egy este erejéig. Tudom, hogy van benned álhatatosság, és terheket viseltél az én nevemért, nem fáradtál meg. Nagyon jó dicséretet hallani. Nagyon jó azt hallani ennek a nagy templomi gyülekezetnek, hogy mekkora terheket viselt ő el 50-60 éven keresztül. Ugye 1949, 2009-ben volt 60 éve, hogy szétvált a három gyülekezet, és a református egyház testet három részre szakították, és ilyen terheket hordozott már 60 éve ez a gyülekezet, ezt az óriás épületet, próbálta életben tartani, rendben tartani, próbálta megélni a szétszakítottság fájdalmas szenvedéseinek és konfliktus helyzeteinek a tüzei között az ő lelki missziói életét. Próbálta betölteni a küldetését, amit ebben a kis, nagy, attól függ, honnan nézzük, Budapestről nézve, kicsiny, Törtelről nézve nagy városba. Hogy ő 50 kilométerről is látszó, nem véka alá tett lámpa, hanem világít. Tehát aki látja a nagy templomot Cegléden, hát nem hiszem, hogy lenne ember, aki nem látta volna még Cegléden a nagy templomot, református nagy templomot. Hitünknek, tiszta kálvinista hitünknek minden napnak a 24 órájában, 24 órán keresztül felkiáltó jelként hirdetője ez a nagy templom. És ezt, ennek a terheit, ez a gyülekezet ebben a szétszakított állapotában is hordozta. És fáradozott ezért. Miközben álltak a sarkon, és nézték, hogy kimegy a templomba be. Hogy kimegy Isten tiszteletre. És így jelentették a pártházban, hogy ő is ide ment Isten tiszteletre. És ezt egyre kevesebben bírták, de még mindig vagyunk, és még mindig bírták, és bírják. Ezeknek a fáradtságnak, ezeknek a fáradozásoknak, a terhek viselésének nyoma van. Ezt az Isten tudja. Ezt az Isten dicséretképpen mondja akár most, a végidőben, Krisztus várásának a perceiben, nekünk. Meg kell hát ezt tartanunk, meg kell becsülnünk. Talán egy kicsit lehet tovább is vinnünk belőle. Az ősöknek a fáradtságainak a dicsérete ránk is száll. Ez így szép. Ugyanakkor Van egy de, itt a negyedik versben, ez így kezdődik, hogy de, és azt szokták mondani, hogy ami a de előtt van, azt általában felejtsük el, mert a de után jön a lényeg. Én ezt nem így gondolom, egy kötőszó ez a de, sokféleképpen is lehet fordítani. A kai görög szó az jelenthet vagy, miért, ám, és jelentés tartalma is lehet. Azt mondja az ige, hogy van másik karja is a mérlegnek. Van, amire negatívumaidként oda kell figyelj és meg kell változtasd. Van egy ilyen imádság, ezt a alkoholisták, drogfüggők, szabadult emberek imádságának mondják, amikor azt mondja az ember, hogy Uram, segíts, hogy amit meg tudok változtatni magamon, azt tudjam megváltoztatni. Amit nem tudok megváltoztatni magamon, azt tudjam elfogadni, és soha segíts felismernem a kettő közötti a különbséget, segíts megkülönböztetnem a kettőt. Tehát ami jó, amit nem kell megváltoztatni, azt nem kell megváltoztatni, azt elfogadni kell és megerősíteni. Van a dolgok, amiket meg kell változtatni. Például az efézusi gyülekezetnek azt mondja az Isten, nincs meg benned az első szeretet. És ez egy központi gondolat. Tulajdonképpen az egész efézusi levélnek a mottójára oda lehetne írni, hogy az elvesztett első szeretet. Erről nagyon sokat lehetne beszélni, és nagyon sokat tudnánk mindannyian szerintem beszélni róla. Biztos megértük már életünkben egyszer, vagy akár többször is azt, amikor az Isten megérint bennünket. Amikor egészen közel érezzük a kezét, egészen közel érezzük a lelkét a mi lelkünkhöz. Amikor az a tűz, ami a Szentlélek tűze, ami ugye jelképesen sok festményben megjelenik, de ugyanakkor én hiszem, hogy talán akár valóságosan is láthatták, mindenképpen azonban van egy átvitt értelmű üzenete, amit még most is élünk, hogy ha a lélek tüze bennünk felgyullad, az tűz, azt érezzük, az felbuzdulás. Az olyan, mint amikor szerelmes lesz hirtelen az ember, és akkor a levegőben jár. Van egy ilyen érintése az Istennek. És olyankor az ember sokkal könnyebben tud megbocsátani, sokkal könnyebben tud bocsánatot kérni. Valahol van benne egy mérhetetlenül nagy tartalék erő, ami elvisel nagyon sok bántást, elvisel nagyon sok pofont, nagyon sok nyomorúságot, szorongattatást. Ez az első szeretet. És az első szeretet az a krisztusi szeretet. Valahol egyszer azt mondta nekem valaki, hogy emlékszel, amikor megtértél, mit éreztél? Képzeld el, hogy Jézus egész életében így élt. Ezt érezte. Ezt a mérhetetlen szeretetet. Bár ennek van egy csapdája is, hogyha ezt csak érzésképpen fogjuk fel, akkor hajlamos lesz az ember arra, hogy egész életében ezt hajhássza. Arra vágyjon, hogy kapjon egy olyan istentiszteletet, amin a lelkész úgy a szívére dumál, hogy utána aztán ő a fellegekben érzi magát. Vagy nagyon erőteljes hatást gyakorol rá egy zene, vagy egy ének, a szíven találja egy mondat, vagy többszörös mondat, egy üzenet, és akkor ő magán kívül érzi magát, és utána ezek az érzések, amik után megy mindig, ezt hajhássza. Gyakorlatilag istentisztelet függők, vagy igehirdetés függők, vagy közösségi alkalom függők leszünk. Kisebb gyülekezetekben ez úgy működik, hogy imádságok közben is vannak ilyen érzések közös imádságban, és akkor hallelujáznak, és akkor úgy érzik, hogy akkor érinti meg őket az Isten, és akkor ez mélységes függőséget okoz az életükben. Ezért kell nem csak emocionális, érzelmi szinten gondolni a szeretetre, hanem cselekedetek szintjén. Tettek és döntések szintjén is. Nincs meg már benned az első szeretet, térj meg, és térj vissza ebbe az első szeretetbe. Emlékezzél vissza, honnan estél ki, és az előbbiek hasonló, és az előbbiekhez hasonló cselekedeteidet tedd. Mert ezek cselekedetek. A szeretetet Jézus összekapcsolja a cselekedetekkel. Emlékezzél vissza, milyen volt az. Emlékezzél vissza abban, mit tettél. Kérded az Úristent, hogy erősítsen meg benne, és azokhoz hasonló cselekedeteket tegyél. Még egyszer mondom, végidőket élve szemléljük ezeket az igéket. Gondoljunk arra, hogy mi van akkor, hogyha mondjuk tényleg vége van a világnak. Mi van akkor, hogyha holnap visszajön Jézus, és abszolút mindent eltöröl. És azt mondja nekünk, hogy még van időd. Nézd meg, milyen voltál akkor, amikor először megfogtam a kezed. Mit tettél akkor? Milyen volt az a szereteted? Magyar nyelv egyébként nagyon gyönyörű. A szeretet szót a szer és a tett szóból teszi össze. A szerzés, valaminek a szerzése, hogy ópuszta szer például, az a szövetség szerzésének a helye. Bármilyen szer, az valamilyen eredetnek, szerzésnek a helye, amit viszont tettel tettek meg, tehát valamit tettek, a szeretet, tehát valami szerzésnek, valami, mondjuk azt, hogy jó pont megszerzésének a tette. Nem is annyira érzés. Ilyen a szeretet. A magyar nyelvben. Tehát a szeretet tetteit tedd, ameddig még van idő. Mert ha nem, akkor visszajövök, elmegyek hozzád, és kimozdítom a gyertyatartódat a helyéről, ha meg nem térsz. Nagyon világos és nagyon egyértelmű utasítás. Nem kell ettől több. Nem kell túlmagyarázni. Nem kell nagyon komplikálni sem a dolgot. Egyszerű, világos útmutatás. Terheket hordozol, tudja az Isten, örül neki. Veled hordozza ezeket a terheket. Mert ha megemeljük a keresztünket, akkor Jézus velünk együtt emeli meg azt. Ha mindenki felveszi a saját maga keresztjét és követi Jézust, akkor egyszer csak észreveszi, hogy ez a kereszt, ez kettős iga, aminek a másik oldalán ott van Jézus Krisztus, és viszi velünk együtt a terheinket. Együtt hordoz bennünket, sőt, nem csak az, hogy együtt hordozza a terheinket és a keresztjeinket, hanem néha még bennünket is a vállára vesz és visz tovább. Tudja. Tedd tovább. Azért dicsér meg. Álhatatosságra int. Kitartásra. És arra, hogy szeretettel élj. Azzal a szeretettel, amivel én szerettelek titeket, azzal szeressétek egymást. Új parancsolatot adok nektek, hogy egymást szeressétek, ahogyan én szerettelek titeket. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Hát kívánom, hogy halljuk meg. Ezért szól most minden este, kivéve holnap, mert holnap nem lesz Isten tisztelet, minden olyan este, amin van Isten tisztelet, most a Jelenések könyvéből a végidők felől való útmutatás legpontosabb és leghitelesebb fejezeteiből az Isten igéje a gyülekezetekhez, vagyis most hozzánk. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek nekünk. Aki győz, annak enni adok az élet fájáról, amely az Isten paradicsomában van. Paradicsom felé megyünk. Nem tűzgolyó lesz a föld, nem jéggolyó lesz a föld, nem vízgolyó lesz a föld. Lesznek nehézségek, lesznek próbák, de ez még nem a vég. A vég a paradicsom. az újjáteremtett ég és az újjáteremtett föld. Valami gyönyörűséges. És aki győz magán, aki győz a gonoszon, aki győz az indulatain, aki győz a békétlenségen, a hazugságon, a felelőtlenségen, aki győz a lustaságon, aki győz a kételkedésen, aki győz az indulatain, a vágyain, annak a paradicsomban van a helye. Jézus segít ebben, még most, ebben az időben, vigyük Isten elé az ilyen gondolatainkat és az életünknek ezen részeit. Ezért van ma bűnbánati hét. Amikor tükröt tart elénk az Isten igéje, akkor magunkat szemléljük benne. Nézzük meg életünket, nézzük meg gyülekezetünket, találjuk meg benne magunkat, és találjuk meg benne Istent. Amen. Csendesedjünk el egy rövid ideig a magunk csendességében, imádkozzunk. Ha megvallottuk bűneinket, hű és igaz az Isten, hogy megbocsássa azokat. Ti pedig így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Semmifelől ne aggódjatok, hanem mindig mindenkor hálaadással tárjátok kéréseiteket az Isten elé, és Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveiteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. A 303. dicséretünket énekeljük. 303. dicséretünknek 7 verse van, de rövidek. Gyakorlatilag egy oldalra is elfért volna ez az ének, hogyha úgy nyomtatják. Úgyhogy énekeljük el mind a hetet. Az első verse így kezdődik a 303-nak. Jöjj népek megváltója, szűznek ékes virága.